Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 489. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 489. dicséretünk első verse így kezdődik: Örök élet reggele. Kedves testvérek, és a 105. Zsoltárunk első három versének éneklésével folytassuk együttlétünket, Isten tiszteletünket. A 105. Zsoltárunk első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Adjatok hálát az Istennek. Testvérek, csendesedjünk el, fohászkodjunk eképpen. ami segítségünk Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 28. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések és a rájuk hangzó feleletek a sákramentumok közül az úrvacsora sákramentumához kapcsolódnak.
Az Úr szent vacsorájáról. 75. kérdés. Mi módon emlékeztet és tesz bizonyosság téged az Úr szent vacsorája afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán történt egyetlen egy áldozatában és minden ő javaiban neked is részed van? Felelet. Úgy, hogy Krisztus maga parancsolta nekem és minden hívőnek, hogy együnk a ma megtöretett kenyérből és igyunk a ma pohárból az ő emlékezetére. És ehhez azt az ígéretet fűzte, hogy először is. Az ő teste a keresztfán, én érettem, olyan bizonyosan megáldoztatott és megtöretett, vére pedig kiontatott, amilyen bizonyosan szemmel láthatom, hogy az Úrnak szolgálja a kenyeret számomra megtöri, és a poharat nekem nyújtja. Tovább, hogy ő az én lelkemet a maga megtöretett testével és kiontatott vérével olyan bizonyosan táplálja az örök életre, amilyen bizonyos az, hogy én az Úr szolgájának kezéből az Úrnak kenyerét és poharát, mint a Krisztus testének és vérének velem között bizonyos jegyeit kapom, és testi szájjal magamhoz veszem. 76. kérdés. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni és kiontott vérét inni? Felelet. Nem csupán azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő lélekkel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem ezen kívül azt is, hogy a Krisztusban és mi bennünk egyaránt lakozó Szentlélek által egyre jobban egyesülünk az ő drágalátos testével úgy, hogy mi, ám bár ő a mennyekben van, mi pedig a földön vagyunk, az ő testéből való test, és az ő csontjaiból való csont vagyunk, és miként testünk tagjait egy lélek, úgy minket is egy ugyanazon szent lélek éltet az örök életre, és kormányoz. 77. kérdés. Hol ígérte Krisztus, hogy ő a hívőket olyan bizonyosan táplálja az ő testével és vérével, amint ők e megtöretett kenyérből esznek, és e pohárból isznak? Felelet. Az úrvacsora szereztetési igéiben, melyek így szólnak. Az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván. E pohár, amaz új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ezt az ígéretet megismétli Pál apostol is, amikor így szól. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megeszünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből eszünk.
Kedves testvérek, a következőkben heti Zsoltárunkat olvasom, Zsoltárok könyvének 48. fejezetét. Ének Kórá fiainak Zsoltára. Nagy az Úr! Méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, szent hegyén. Szépen emelkedik a Sion hegye az egész ország örömére az északi oldalon, a nagy király városa, melynek palotáiban úgy ismerik Istent, mint erős várat. Mert a királyok szövetkeztek, együttesen fölvonultak ellene, De amint meglátták, megdöbbentek, megriadtak és megfutamodtak. Reszketés fogta el őket, mint a vajúdú asszonyt, mint mikor a keleti szél összezúzza a tengerjáró hajókat. Amiről hallottunk, azt láttuk is a seregek urának városában, Istenünk városában, megtartja Isten örökre. Jóságodról elmélkedünk templomodban, ó Isten! Nevedhez méltóan dicsérnek a föld kerekségén, Istenünk, jobbod csupa igazság. Örül Sion hegye, vigadoznak Júda leányai, mert igazságot osztasz. Járjátok körül Siont, kerüljétek meg, számláljátok meg tornyait, jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy beszélhessetek róla a jövő nemzedéknek. Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön örökké. Ő vezet minket, mint halálig. Isten igéje szóljon és jusson el szívtől szívbe. Megtörténhet ez, ha ő szent lelke által továbbra is velünk marad. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozunk most ő előtte eképpen. Dicsőítünk téged nagy és hatalmas cselekedeteidért, mennyei édesatyánk, amelyeket véghez vittél, és véghez viszel a föld kerekségen. Köszönjük, ha már megnyitottad a mi szemünket arra, hogy lássuk a te művedet, a te csodáidat, hatalmadnak minden bizonyságát. És köszönjük, hogyha hallhatjuk ezt másoktól, akik előttünk jártak, akik többet tapasztaltak, és azért is dicsőíthetünk téged, ha ezt adhatjuk tovább a felnövekvő nemzedéknek. Kérünk téged, hogy most is taníts ebben az órában bennünket, a te utaidra, emlékeztes bennünket a te nagy cselekedeteidre, és könyörülj meg rajtunk, hogy amire te, mint jó tanító mester, emlékeztetsz, tanítasz és nevelsz bennünket, az mi nyitott szívvel készek legyünk elfogadni és befogadni. Urunk, légy és maradj itt közöttünk, szent lelked által, áld meg a mi összejövetelünket, és győzedelmeskedjél közöttünk, legyél úrrá a mi szívünkön, és formálj bennünket szívünkben, gondolkozásunkban és életvitelünkben egyaránt. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és folytatva imádságunkat a 378. dicséretünk 4. versével könyörögjünk. A 378. dicséretünk 4. verse így kezdődik: világosíts meg minket a Szentlélek Istennel.
Világosíts meg minket a Szentlélek Istennel, hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium, és erősíts meg, Úr Isten,
testvéreim. Isten igéjét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből, a levél 5. fejezetéből olvasom. Az Efézusi levél 5. fejezetének 15. versétől 17. versig terjedő szakaszából, ahol ezeket találjuk megírva. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül,
hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Kedves testvérek, amikor a mai napon elolvassuk ezt a szakaszt, a bibliaolvasó kalauzunk által kijelölt szakaszt az Efézusi levélből, akkor föl kell tennünk egy kérdést, ami egy fontos kérdés ma minden generáció életében, és ez így hangozhatna, hogy hogyan éljek? Hogyan tudnék én jól élni? Egy fontos kérdés ez, amelyben azonban mégis van valami ellentmondásosság, hiszen némelyek fölteszik ezt a kérdést, mert megtehetik, hogy föltegyék ezt a kérdést, mert sokféle alternatíva van előttük arra nézve, hogy hogyan éljenek. Szokták mondani, hogy ez a kérdés nyilvánvalóan a jómódú emberek kérdése, akik megtehetik, hogy különböző alternatívák között válasszanak, hogyan is éljünk. Másoknak, talán a mi országunkban ez a többség, ez a fontos kérdés mégsem annyira kérdés, hogy hogyan éljek, mert a legtöbb ember úgy gondolja, hogy hát ahogyan tudok. Mert így nincsenek alternatívák. Annyi a nyugdíjam, annyi a keresetem, amennyi, olyan a helyzetem, amilyen, gyakorlatilag nem kell rajta gondolkozni, hogy hogy éljek, mert olyan ez, mint egy vasúti sín, hogy föltettek rá engem, és itt nem nagyon lehet azt mondani, hogy itt elkanyarulok jobbra meg balra, mert a sínek vezetnek engem, és fölösleges megkérdezni, hogy hogyan éljek, úgy élek, ahogy tudok. Ahogy a körülményeim megengedik. Nagyon sokan ezért föl sem teszik ezt a kérdést, hogyan éljek. Az a tapasztalatom, hogy sajnos a hívők is egyre kevésbé firtatják ezt a kérdést. Az egyházi, és a magukat kereszténynek valló emberek is egyre ritkábban teszik föl ezt a kérdést maguknak, vagy éppen egymásnak, hogy hogyan is éljek. És amikor ennek az okát kutatjuk, akkor emögött a legtöbbször egy hamis gondolkozásmód fedezhető föl, ugyanis sok hívő ember úgy gondolja, hogy ha hívővé lettem, ha keresztjén vagyok, akkor tulajdonképpen az életem nagy kérdései elrendeződtek. Isten megbocsájtott nekem Jézus Krisztusban. Van örök életem Jézus Krisztusért. Megvan a bűnbocsánat és megvan az örök élet, és akkor úgy kell élnem olyan életszemlélettel és olyan életvitellel, hogy nagyon ne lógjak ki a sorból. Ne tűnjek nagyon maradinak se, de ne én legyek a legmodernebb ember sem a környezetembe. Bele kell simulni abba, amit a világ körülöttünk diktál. Ezért van az nagyon sokszor, hogy a magukat hívőnek valló emberek élete semmiben nem különbözik az éppen aktuális világ divatjától, szokásaitól, mert úgy gondolkozunk, hogy Isten megbocsájtott, az örök életet megadta, élni meg élünk úgy, ahogyan a többség él körülöttünk. Testvérek, Pál apostol tanítja az efézusi hívőket, hiszen nekik írja ezt a levelet, és azt mondja, hogy tulajdonképpen a hívő ember előtt két alternatívája van az életmódnak és az életszemléletnek. Az egyik alternatíva az, hogy az ember, mint hívő, esztelenül él. A másik alternatíva az, hogy mint hívő, bölcsen él. És nagyon érdekes Pál apostolnak ez a szemlélete, ahogy a hívőket tanítja, mert azt kell kérdezzük rögtön, amikor ő ezt fölveti, hogy egy hívő is élhet esztelenül? Hát nem úgy van ez, hogy a világi emberek élnek esztelenül, a hívők meg azok azért mégiscsak tudnak már élni. Szomorú, de Pál apostol mégis szól az esztelen életmódról. És legfőképpen úgy beszél az esztelen életmódról, hogy fölmutatja a bölcs életmódot és életszemléletet. Hogy az hogy néz ki? És minden, ami ezen kívül esik, az tulajdonképpen az esztelenség kategóriája. Azt gondolom, hogy mi egyikünk sem nem szeretnénk esztelenül élni. Nem szeretnénk esztelenül élni. Nem szeretnénk bolond módon élni. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunkban benne van a vágyakozás arra, hogy bölcsen éljük meg az életünket, mint keresztény emberek. Hogyan lehetséges ez? Nos, Pál apostol néhány kardinális kérdést hoz a gyülekezet elé, és ezen keresztül tanítja őket a bölcs életmódra, a bölcs életvitelre és életszemléletre. Nagyon elgondolkoztató az, hogy Pál apostol azt mondja, hogy a bölcs hívő életvitelnek egy sajátos időszemlélet az alapja. És azt kérdezik, hogy hogy kerül ide az idő? Hogy kerül ide az idő? De meg fogjuk érteni, ha látjuk és megértjük az apostol gondolkozását, hogy ez mennyire fontos a bölcs életvitelnél, hogy az ember hogy tekint az időre. Erről szeretnék ma szólni részletesebben a testvéreknek. A mai világban egy általános dolog, hogy nekünk nincs időnk. Nincs időnk. Nem csak a testvéreknek nincs ideje, sokszor kapom magam én is azon, hogy azt mondom embereknek, hogy nincs időm. Vagy azt mondjuk, hogy kevés időnk van. Ez az általános. Szokták mondani, hogy egy felgyorsult világban élünk, egy pörgő, zakatoló világban élünk, és az időről a legtöbb ember úgy gondolkozik, hogy soha nincs belőle elég. Vannak néhányan, akik ebben a zakatoló világban, amely futkos, idegesen, mert nincs semmire idő, mégis másként élnek. Vannak, akik azzal a fajta szemlélettel élik az életüket, hogy ráérünk arra még. Van nekünk időnk, nem kell kapkodni. Fő a nyugalom! 100 évig élek, azt megmondhatom, ugye? Fő a nyugalom, ráérünk a dolgokra. Nem kell kapkodni, nem kell idegeskedni. De ez a csoport jóval kisebb csoport, mint az ideges hangyák csoportja, akik mindig futkorásznak, és soha semmire nincs idejük. Pál apostol azt mondja, hogy az idők gonoszok. Az idők gonoszok. És remélem, hogy nem csak engem gondolkoztat el az, hogy mit gondol az apostol, amikor ezt állítja. Miért van az, hogy az apostol azt mondja, hogy az idők gonoszok? És Isten lelke valahogy úgy értette ezt meg velem, hogy azért szól erről az apostol, mert az ember valójában nem tudja, hogy mennyi ideje van. Az ember valójában nem tudja, hogy mennyi ideje van. Azok sem tudják, akik azt mondják, hogy nincs időnk. És akik emiatt idegesek. És azok sem tudják valójában, hogy mennyi idejük van, akik úgy gondolkoznak, hogy hát ráérünk a dolgokra. Nyugalom emberek, semmi kapkodás, ráérünk a dolgokra. Az idők gonoszak. Mert az ember úgy gondolja, hogy az idő az ő kezében van. És ezt olykor kevésnek, máskor soknak látja. De az apostol úgy gondolkozik, és mennyire igaz ez a gondolkozás, hogy az ember igazi nagy problémája az, hogy az ember nem tudja, hogy mennyi van neki az időből. Az időt mérjük, az időt beosztjuk, És valójában mégsem tudjuk, hogy mennyi idő áll a rendelkezésünkre. Jézus a Lukács evangéliumának 12. fejezetében beszél egy bolond gazdag emberről. Aki szorgalmas volt, nem ebben állt a bolondsága, gazdag lett, és még csak ebben sem állt a bolondsága, hanem a bolondsága abban állt, hogy amikor a gazdagságára tekintett, akkor azt mondta, sok javam van, hosszú időre elraktározva, elegendő ez nekem. És ez az ember úgy gondolkozott a javairól, hogy azok biztonságot adnak neki. És arra gondolt, hogy sok javam van, az én időm hosszú. De hogy szól Jézus ebben a példázatban? Azt mondja, bolond vagy te ember, ma elkérik a te lelkedet. Bolond vagy te ember, ma elkérik a te lelkedet. Neked nincs annyi időd, mint amennyire te gondolsz. És az idő, amely neked adatott, nem a te kezedben van. Aztán olvasunk egy másik példáról is, sokról, de most ezt hozom ide a testvérek közé. Izrael népe menekül Egyiptomból, és ott van előttük a vörös tenger, és éppen azon gondolkoznak, hogy hogyan tovább, amikor jelentik a hátul áldogálók, hogy valami gond van ott a távolban, mert porzik a sivatag, és rájönnek, hogy a fáraó üldöz bennünket. És a nép kétségbe esik. És az, hogy itt a vége mindennek. Nincs idő tovább. Nincs idő. Meghalunk. Vissza fognak bennünket vinni Egyiptomba. És valójában nincs idő. Mert amikor ők a szemükkel látják az egyiptomiakat, a fáraó seregét, akkor ők már közel vannak. És akkor Isten elkezd beszélni Mózessel, és azt mondja, hogy van idő. Van idő. Nem kell idegeskedni, mert úgy látszik, hogy nincs idő, de van idő. És Mózes Isten parancsának engedve ráüt a tengerre, és ez ketté nyílik Izrael fiai előtt, és ők bemennek a tengerbe. Ott száraz lábbal kelnek át a vörös tenger megnyitott folyosóján, és testvérek, azt olvassuk, hogy Isten a 2 Mózes 14.25-ben Isten megakasztotta a szekerek kerekeit, és azok nehezen haladtak. Mit mondott a látszat? Azt mondta a látszat, hogy nincs idő. Nincs idő megmenekülni. És az Isten megakasztja az egyiptomi szekerek kerekeit, és azok nem tudják utolérni a zsidókat. Mert van idő. Ember, azon te bajod és az én bajom, hogy nem tudjuk, mennyi időnk van. Nem tudjuk, hogy mennyi időnk van. Miközben az ember arról beszél, hogy sok időm van, miközben az ember azon idegeskedik, hogy nincs időm, valójában nem tudjuk, hogy mennyi időnk van. Éppen ezért az apostol egy más szemléletre vezeti el az efézusi gyülekezetet, és egy más szemléletre akar most bennünket is elvezetni az idővel kapcsolatosan. Nem az a helyes szemlélet az idővel kapcsolatosan, hogy van vagy nincs. Nem az az igazi kérdés, hogy sok az idő, vagy kevés az idő, hanem az apostol egy más kategóriáról kezd beszélni. Azt mondja, hogy van alkalmas idő. És azt mondja az efézusiaknak, hogy te lett időtökre, mint alkalmas időre. Istennél ugyanis és Istentől azt a szót használja itt a Szentírás, a Kairos szót, ami kifejezetten az Istentől valamire cél irányosan elrendelt időt fejezi ki a Bibliában. És az apostol arra tanítja az efézusiakat, és most bennünket is, hogy ezt kell nekünk kutatni. Isten mire adta nekem az időt? Mire alkalmas ez az idő? Éppen élek. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy a világ nagyon erőteljesen átformálta a gondolkozásunkra, és egyúttal emiatt az életvitelünkre is. Mert hogy az életvitelről beszélünk, amelynek az egyik alapja az, hogy az ember hogyan tekint az időre. Nem sikerül normális keresztény életet élnünk? Nem különbözünk a világtól, ami körülöttünk él? Nem, mert a világ idő szemlélete lett a miénk. Mi is kapkodunk, vagy mi is nagyon nyugodtak vagyunk időnként. Kapkodunk ott, ahol nem kellene, ráérősek vagyunk ott, ahol esetleg igyekeznünk kellene. Azt mondja az apostol, erre hív most bennünket, hogy váltsunk ebben szemléletet. És kezdjünk el az időkre úgy tekinteni, mint amely Isten ajándéka a mi életünkbe, és az igazi nagy kérdés az, hogy mire alkalmas az az idő, amely nekem adatott. A 17. versben ezt mondja az apostol, hogy éppen ezért, megváltoztatva a gondolkozásotokat, ne legyetek meggondolatlanok, esztelenek, hanem értsétek meg és kutassátok, mi az Úr akarata. Mi az Úr akarata az én élet időmmel, azzal az idővel, amire ő alkalmassá tett. Mit akar az Isten? Ez egy nagyon jó kérdés. Ha ezt az ember nap mint nap fölteszi magának, hogy ma, ezen a napon, amelyre Isten megengedett engem fölébredni, mi az Isten akarata? Mi az az alkalmas dolog, amivel az időmet kitölthetem? Mi az az esemény, feladat, küldetés, lehetőség, ami Istentől el van készítve, hogy én abban járjak? Ez egy jó kérdés. Jaj, de ritkán tesszük föl ezt a kérdést. Mert mi tudjuk. Tudjuk az szükségeinket, tisztában vagyunk, hogy mi kell és mi nem kell, és az ember olyan ritkán teszi föl ezt a kérdést őszintén Isten előtt, hogy Isten, te ezt a mai napot az én életembe mire adtad nekem ajándékba? Mire vagyok én alkalmas ma? És ez az idő, amit kaptam tőled, mire tesz engem alkalmassá? Nyilvánvaló, hogy vannak, azt gondolom, olyan általánosságok, amelyekkel jó tisztában lennünk, de ezek olyan mellett mindaz, amire bennünket is általában az ember élet idejében néhány korszakot meg szoktunk különböztetni. És ha ezek közül beszélünk a gyermekkorról, akkor elmondhatjuk azt, talán nem nagy túlzással, hogy a gyermekkor a gondtalanság ideje, amikor az emberre gondot viselnek azok, akik vállalták. És a gyermekkor annak az ideje, amikor az ember ismerkedik. Megismerkedik alapfokon azzal a világgal, amelybe beleszületett, az emberekkel, azokkal a fizikai alapdolgokkal, amelyek meghatározóak lesznek később az életére nézve. Az Isten akarata, az alkalmas idő a gyermekkorban ez. Olyan szomorúan szemlélem sokt ebben is. Annyi gondterhelt gyermekkel találkozni, akik furcsa ismeretekkel rendelkeznek a világról. Mert talán csak egy szülő neveli őket, már gyermekségüktől fogva. És nem ismerik azt a fogalmat, hogy mit jelent az, hogy család. Vagy ha beszélnek is erről a fogalomról, akkor ők arra gondolkodnak, hogy ez apát jelent, vagy anyát jelent. Vagy arra gondolnak, hogy hol itt vagyok, hol ott vagyok. Nagyon sok gyermek gondterhelt ebben a világban, mert a szülők a gondjaikat ráterhelik a gyermekeikre. Én úgy gondolom, testvérek, hogy a gyermekség az a gondtalanság időszaka kell, hogy legyen, ahol a gyermek örömmel fedezi föl a világot maga körül. Nem bölcs szülő az, aki mindent megbeszél a gyermekével. Nem bölcs szülő az, aki a férjével akadt problémáit a gyermekkel próbálja orvosolni, és a gyermekre lőcsöli rá. Nem bölcs szülő az, aki az anyagi problémáit a gyerekkel megosztja, és ráterheli a gyermekre azt, hogy hát nekünk erre se telik, meg arra se telik, nekünk ez se szabad, meg az se szabad, mert óhatatlan az, hogy a gyermekre olyan gondok települnek rá az egész gyermek korában, ami meg fogja őt akadályozni abban, hogy a gondtalanság idejében, amire Isten alkalmassá tette a gyermekkort, mert vannak gondviselők, ő szabadon éljen. A szabadon élés alatt azonban nem korlátlanságot értünk, soha mi keresztjén emberek. Nagyon tévedünk akkor, amikor mi szülők azt gondoljuk, hogy gyermekeink mindent ismernek. Ez a század, amiben élünk, a felnőtten született gyermekek százada, akiket már nem kell semmire tanítani, mert a szülők úgy gondolják, hogy ők valahogy alapjáraton hozzák magukkal azokat a képességeket, hogy jó döntéseket tudnak hozni. Nincs megismerés. Keveset ülünk le a gyermekeinkkel, hogy beszélgessünk velük. Keveset foglalkozunk azzal, hogy mi magunk megismertessünk velük dolgokat. Ráhagyjuk a televízióra, ráhagyjuk a pedagógusokra, és a gyermekeink az ismereteiket máshonnan gyűjtik be. Ami nem feltétlenül rossz, de a legrosszabb az, hogy szülők gyakran lemondunk arról, hogy mi ismereteket adjunk át a gyermekeinknek. De ha tovább lépünk, akkor ott van a fiatalság kora, az ifjúság kora, ami Isten igéje szerint a mi feltöltekezésünknek a kora, az orientálódásnak a kora. Amikor Isten arra ad nekünk alkalmas időt, hogy a gyermekkor gondtalanságát egy kicsit elhagyva elkezdjünk feltöltekezni, felkészülni valamire. Mert fogékony rá az agyunk, a szervezetünk, és az ember egyre jobban a fiatalságában alkalmasá lesz arra, hogy orientálódjon is. Hogy abban a világban, amely sokféle lehetőséget kínál neki, megtalálja azt az utat, amely az ő testére van szabva. Megfordult a világ, ahogy szokták mondani, ma vannak divat szakmák, divat hivatások, és az emberek oda törekednek. Mert úgy gondolják, hogy az a jó. És eltűnt a fiatalságból az a fajta készség, hogy orientálódjunk. Hogy egy kicsit mi magunk szüleink révén, barátaink révén, pedagógusaink révén megértsük azt, hogy azokkal a képességekkel, amikkel Isten bennünket megajándékozott, mi mire vagyunk alkalmasok. Mi mire vagyunk alkalmasok. Testvérek, el lehet vesztegetni hosszú éveket, évtizedeket egy egyetemen, és utána lehet az emberből egy botcsinálta ügyvéd, vagy orvos, vagy akár egy boldogtalan ember, aki majd összeszakad annak a felelőssége meg terhe alatt, amit csinálnia kell, mert nem jól orientálódott. Azt gondolom, hogy a fiatalság életében is nagy szerepe van a szülőknek, de mi szülők sajnos mi is kezdünk átprogramozottak lenni, és egyre kevésbé azt nézzük, hogy a gyermekeink mire alkalmasak, mit vizsgálunk ehelyett, miből lehet megélni. Miből lehet megélni? A fiatalság egyre jobban igényli azt, hogy ők szabadok legyenek, és nem akarnak feltöltekezni. A tanulás igazából kampányosítva van, fölkészülünk egy dolgozatra, fölkészülünk egy vizsgára, és holnap már nem tudjuk, hogy mi volt az, amiben a dolgozatot megírtuk. A gyerekeink magolnak, nem tudást szereznek, hanem valamit egy pillanatra magukba szívnak, aztán kifolyik belőlük, és nem marad bennük semmi. A feltöltekezés az azt jelenti, hogy az ember az ismereteket rendszerbe szedi az életében, egyfajta életszemléletet, életvitelt igyekszik kialakítani. Nos, ott van az érettkor, amelyben az embernek talán a legfőbb alkalmassága, amire az időt kapja, az a teherhordozás. A teherhordozás. Az érettkor, amikor az ember fölkészült, orientálódott, és el kell kezdenie hordania a terheket. Itt szokott jönni az első atomcsapás az emberek életében, amikor kikerülve az egyetemről vagy az iskolákból, hirtelen egy munkahelyen találják magukat, ahol bosszankodás van, követelmény van, ahol ott van az a fenyegetettség, hogyha nem jól csinálom a dolgaimat, kirúgnak, ahol munkatársak vannak, akik nem feltétlen szeretnek, akik az én fejemre akarnak állni, hogy a létre következő fokát meghódíthassák, terheket kell hordozni. És nézzék meg a testvérek, hogy minek vagyunk a tanúi, hogy az emberek az érett korban a terheket le akarják vetkőzni. A legtöbb terhet az emberek le akarják magukról dobni, az érett korú emberek. Az érett korú emberek azok, akik nem akarnak megházasodni. Nem kell a család terhe. Nem kell egy gyerek, ez az általános világi gondolkozás, aztán majd 40 évesen jön a bepánikolás, jaj, nincs gyerek, aztán jön az orvos, aki megmondja, hogy most már jobb, ha nem is lenne, mert majd fogyatékos lesz, meg ilyen lesz, meg olyan lesz, és marad helyette a keserűség. Vagy vannak a késő korban vállalt gyermekek, akik az érett embert egy idő után idegesítik, mert már nem bír annyit elhordozni, már nem képes arra, hogy a gyereknek a gügyögését, butaságait sokszor kellő figyelemmel, odaadása, szeretettel koordinálja. Az ember igyekszik a terheket levetni magáról. Igyekszik magáról levetni az érett korosztály, az idősek terhét. Az idősek terhét is. Legyen velük gondja másnak. Nem akarjuk ezt a terhet. Mama, papa, be kell menni az öreg otthonba, mert nem érünk rá, nincs időnk arra, hogy veletek foglalkozzunk. Oldja meg más. Oldja meg más. Az érettkor a Biblia szerint is a teherhordozás időszaka, ahol az ember, ha jól élte a gyermekkorát, ha jól élte meg a fiatalságát, akkor alkalmas arra, hogy terheket hordozzon, és ezeket a terheket föl is kell vennie, és ezek alatt a terhek alatt járnia is kell, mert képes rá, hogy abban járjon. És aztán eljön az öregkor az ember életébe, amit a mai öregek talán tapasztalnak, hogy ez soha nem fog eljönni, mert a terhek nem csökkennek, a feladat nem lett kevesebb, nevelik a második generációt, az unokák generációját, ugyanúgy dolgozni kell járni, pedig az öregkor a tapasztalatok átadásának az ideje volna, amikor átadjuk mindazt, amin az életben keresztül mentünk, amit megtanultunk. Ebben benne van az is, amit elbuktunk, és benne van az is, amit jól csináltunk. És talán az öregkor lenne a megpihenésnek a korszaka is. Amikor az ember a sokféle teherhordozás után megtalálja a megpihenés idejét. Testvérek, azt mondja Pál apostol az efézusiaknak, hogy arra figyeljetek, hogy az idő, amit kaptatok, mire van Istentől elkészítve. Mire alkalmas. És hogyha ezt megértitek, elkéritek Istentől, ha az ő vezetését elfogadjátok, akkor ez alapvetően meg fogja szabni azt, hogy hogyan éltek. Hogy hogyan éltek. Az segíteni fog benneteket abban, hogy bölcsen éljetek. Nekünk sokszor Istenre sincs időnk. Nincs időnk imádkozni, nincs időnk Bibliát olvasni, nincs időnk az írásokat tanulmányozni, és emiatt össze is zavarodik sok minden a fejünkben, meg az életünkben, de ma az apostol arra int és bátorít bennünket, hogy ami hívő emberek vagyunk, akkor éljünk bölcsen. És én is arra bátorítom a testvéreket, hogy mindannyian egy szívvel és egy lélekkel kezdjük el átformálni a mi időszemléletünket, és kezdjünk el azon gondolkozni, töprengeni, Isten előtt elcsendesedni, hogy ő azokat a napokat és időket, amelyeket most nekünk ad, miért adta nekünk. Mik azok az alkalmas dolgok, amelyeket ő készített el, és amelyben nekünk járnunk kell. És bármennyire visszás és kontrasztos, azt kell mondjam, testvérek, hogy aki megkeresi az idő szemléletében Isten akaratát, az nem fog csalódni. Az nem fog csalódni, nem fog elszegényedni, nem fog gyötört emberré válni, hanem pontosan attól, hogy életidejében azzal foglalkozik, amit Isten számára elkészített, boldog és örömteli életet fog élni. Azt mondja Pál apostol, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Segítsen meg az Úr ebben bennünket. Amen. Kedves testvérek, a 196. dicséretünket keressük most ki, és a 196. dicséretünknek énekeljük három versét. Az első verse dicséretnek így kezdődik: mondjatok dicséretet keresztjének, az Úr Istennek. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ma is bíztatsz és bátorítasz bennünket a te igéd által, hogy kezdjünk el bölcsen élni és bölcsen gondolkozni. Kérünk, segíts meg bennünket, akik sokszor vergődünk az idő csapdájában, akik úgy elfelejtjük azt, hogy nem is tudjuk valójában, mennyi a mi időnk. Köszönjük neked, hogy emlékeztesz bennünket arra, hogy alkalmas idő van. Adjad, hogy kérjük, felismerjük, és meg is cselekedjük mindazt, amire te bennünket alkalmassá teszel, s amire nekünk az élet időnket adod. Így taníts meg bennünket, akár gyermekként, fiatalként, érett vagy idős emberként, mindazokban járni, amelyeket te elkészítettél számunkra. Segíts, hogy elvessük magunktól a világnak bölcstelenségét, esztelenségét és bolondságát, s hadd rendeljük magunkat sokkal inkább oda te neked, kutatván azt, hogy mi a te akaratod velünk és általunk. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg a jövő hetünket is, hogy fölismerhessük, mire adtad nekünk az időt, és abban járhassunk hálaadással. Kérünk, áld meg a mi egész közösségünket, szentelj meg bennünket, hogy lehessünk példáid, példaképeid, arcodnak hordozói itt ezen a helyen. Kérünk téged, hogy így formáld a mi gondolkozásunkat, és a gyülekezeten belül is a mi életvitelünket és közösségünket. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 489. dicséretünk 3. és 4. versének éneklésével zárjuk. A 489. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. Bűn ruháját vessük el a szövetség vére által.
Bűn ruháját vessük el a szövetség vére által, vétkeink fedezzük el tőle nyert fehér ruhánkkal, hogy hitünk legyőzze majd mint a baj, s majd vezess az égbe föl, írgalom nagy napvilága, könnyek gyászos völgyéből, üdvösségnek szép vonában. Oh,